7. fejezet. Mondják, a nap és a holdvilág egyenlően öntik el sugaraikat gazdag és szegény, boldog és boldogtalan fölött. De kérdezzük a szerencsést, s azt, kit sorsa üldöz, mit éreznek az egyenlően ragyogó sugarak alatt? És még ezen egyenlőségi álmot is eltünteti válaszuk. Közel a helyhez, hol Artandi és Fruzsinát oly boldogan láttuk, Orbánnal találkozunk. Fruzsina társaságában töltve a délutánt, alkonyatkor a város felé vevé útját, hol Telegdi házában lakván ura távol létében dolgaira felügyelt. Az ifjú helyzetének egész szerencsétlenségét sohasem érzi inkább, mint e pillanatokban. Fruzsina nyájas vala iránta, mint mindig, de a változás, mely e hölgy belsejében történt, nem kerülheti el figyelmét. Enyelgéseiben most hiányzott a gyermeki elfogulatlanság, bájló arca öröm helyett boldogságot fejezének, és a szegény ifjú jól ismeri e változások okát. Fruzsina beszélgetést közt, mint egy akaratlanul mindig olyan tárgyakra jutott, melyek őt Artandira emlékeztették. Valahányszor ennek nevét említették, elpirult. Orbán nem kétkedett többé, s a szerencsétlennek szívét mondhatatlan fájdalom tölti el, melyet Fruzsina észrevevén szívessége által csak nevelhetett. Szólni akar, de eszébe jutott, hogy ha szól, ez angyali teremtés köréből örökre számüzetik, és egy tekintet Fruzsinára bezárta ajkait. Távozni akart, de a nyájas szavak, melyekkel Fruzsina a távozót visszatartóztatá, lekötték lépteit, s óra múlt óra után, melyek alatt a boldogtalan, a szerelemféltés minden gyötrelmeit átszenvedé. Sehol nem érezheté magát a világon szerencsétlenebbnek, mint Fruzsinánál, s mégsem bírt megválni köréből. Időn végre alkonyatkor a házat elhagyá. A kapu előtt Artandival találkozott, ki lóháton éppen a házhoz jött. Orbán, alig viszonozva köszöntését, a város felé sietett. 100 lépésre menve még egyszer visszafordult, s midőr a házat láttá, nem mehetett tovább. Itt padra veté magát, mely a kertkerítés mellett állt, és itt akará bevárni az éjszakát. Itt fogok maradni, szólt elkeseredve magába. 6 foglalják el benn a házban mások helyemet. A főúr termeiben. Nekem, Koldus fiának, nincs mit keresni. E hidegkövön, hol minden utas megpihenhet, hol a magas kertfal által arra emlékeztetem, melyet köztem s Fruzsina között szinte emberi kezek emeltek. Itt helyem. Mint a hárs, mely alatt pihenek, megközelíthetetlen helyen áll, de a falon átnyúló ágaival a fáradt idegennek is árnyékot ad. Ilyen nekem Fruzsina képe. Nem bírhatom, de hogy hozzá áldva ne tekintsek föl, hogy életem enyhé, szenvedéseim egyetlen vigasztalását benne ne keressem, azt a büszke Telegdi, azt az egész világ sem kívánhatják. És arcát kezeivel eltakarva könnyezett. Benn a kertben csalogányok énekeltek, ő nem ügyelt a dalra, mely Artandinak és Fruzsinának oly édesen hangzott, a holdvilág elönté fényét az egész táj fölött. Ő nem látá ezüst sugarait, mert van-e fény a természetben, mely a bánatában elsötétedett emberi keblet fölteríthetné. Szomorú gondolataiból gyenge érintés ébreszté fel. Föltekintett, és lőrincet látta maga előtt, ki kezét vállára tevén sötét szemeit reáfüggeszté. Szégyelve, hogy őt emberi állapotban láthatá, Orbán letörölte könnyűit, és a jövevényt rossz kedven kérdezi, hogy mit kíván. Semmit, minek megadása nem inkább magadnak, mint nekem volna hasznomra, válaszolta pap komolyan, midőn Orbán mellé a padra ereszkedett. A sors úgy látszik, nem ajándékozott meg annyi adománnyal, hogy bőségedből másnak is adhatnál valamit. Orbán rég ismerte Lőrincet. A budai iskolában e pap, ki akkor kizárólag a tudományoknak élt, és majdnem egész idejét a nagy királyi könyvtárban tölté, a szorgalmas Orbánt nem egyszer segíté tanulásaiban. Később Lőrinc külföldre utazott, s Orbán csak néhány hónappal ezelőtt találkozott ismét régi ismerősével Cegléden, mint plébánossal. Most, mióta a keresztesek Pestnél összegyűltek, többször látá és hallá őt roppant tömegek közt prédikálni. Ez embernek közeledése azonban reál mindig kellemetlen benyomást tett. S ha már mindeddig csak barátságot és jó indulatot tapasztalt tőle, egész valójában valami visszataszítót érezett. Te szomorú vagy, Orbán, mondta hosszabb hallgatás után Lőrinc. Nem panaszkodtam senkinek. Értelek. Nem panaszkodol, és én miért tolakodom szíved titkaiba? Nem, de az indulat, melyet arcodon kifejezve látok, ezt jelenti. Lám, Orbán, midőn néhány év előtt itt Budán együtt társalkodtunk, te, mint víktanuló, kinek boldog napjait gond nem zavará, és a tudomány örömtelen ösvényén tévelyekbe sokszor szomorú valék én is, s nem kérdeztél-e akkor, hogy miért búsulok? És íme kérdés hasznomra volt. Gondolkoztam helyzetemről, átláttam, hogy hibás ösvényen járok, és meggyógyultam. Rajtam nem segíthesz, mondta Orbán, kinek a részvét mely Lőrinc szavaiból hangzott jól esett. Vannak emberek, akik hibásnak ismerik az ösvényt, melyen haladnak, de kik jól tudják azt is, hogy annak megváltoztatása hatalmukban épp oly kevéssé áll, mint a folyónak, mely partjai közé szorítva meg nem állhat, ha bár érzené, hogy ez út a sötét tenger felé vezeti őt. És akaratunk? Akaratunk, mondta Orbán keserűen. De hát van-e valaki a világon, ki a büszke szót kimondva nem érzené, hogy annak értelme nincs, s hogy mit akaratnak nevezünk, nem egyéb azon szabadságnál, melyet a szolga akkor élvez, ha ura parancsolni nem akar neki. Mutas nekem egy embert, ki éltének irányát szabadon választaná. Az egyiket gyengének, a másikat szilárdnak nevezzük, de mi közöttük a különbség? A könnyű tollat minden szellő magával ragadja, a szikla nyugodtan áll vészek között. De ha földrengés a sziklát helyéből megindítá, nem rohan-e tarthatatlanul a mélységbe, holott a könnyű toll nyugodtan ott fekszik a rengő föld fölött, míg ismét szellő jön, s a gyengét elviszi szárnyain. Különböző erők határoznak sorsunk fölött. De valamint nincs oly ember, ki éppen semminek nem tudna ellentállni, úgy olyan sem létezik, ki minden befolyástól függetlennek mondhatná magát. Köszönöm részvétedet, Lőrinc, de velem ne fáradj. Felejtsd, hogy kesergeni láttál, s ne vesztegesd vígasztalásaidat arra, ki hasznukat nem veheti. Ki tudja, mondta Lőrinc, midőn a fölkelni és menni akaró Orbánt visszatartóztatá. Talán az, ki bajod okát ismeri, ki kínokon, melyek kebledet széttépik, szinte átment, s belőlük meggyógyult, vigasztalást is adhat. Orbán szomorúan rázta fejét. Nem hiszesz szavaimnak, folytatá az előbbi nyugodtan. Neked úgy látszik, mintha a fájdalmakat, melyeket szenvedsz, Isten csak a te számodra teremtette volna. Mintha felőlök, másnak fogalma sem lehetne. Ilyen az ember. Átviszi büszkeségét keservei közé. Ki akar válni embertársai közül, ha csak szenvedései által is? S a koldus hiúsággal mutatja szörnyű sebét, melynél mélyebbet meggyőződése szerint senki nem látott. De csalódol. Szenvedéseid között egy sincs, melyet előtted ezeren nem éreztek, melyet ezeren nem fognak érzeni utánad, melyen talán én is, ki most oly nyugodtan állok előtted, keresztül nem mentem. Igen, folytatál Lőrinc kis szünet után, én ismerem kínaidat. Mint te, jobbágy szülék gyermeke vagyok én is. Engem is szerencsétlen végzetem jókor kiragadott a körből, hová Isten által állítatám. A paraszt helyzete szomorú vala mindig ez országban. S ám bár Mátyás alatt kevesebb könnyekkel áztatá földét a földművelő, szüleim, kik messze a királyi udvartól bátori egyik jószágán éltek, tapasztalásból tudák, mi szűk a legjobb királynak hatalma a szegény irányában, ki egyedüli ótalmát tőle várja. Éltöknek főreményes törekvése az vala, hogy egyetlen gyermeküket fölmentsék azon parányi zsarnokok hatalma alól, mely alatt ők s minden rokonaik szenvedtek. A jobbágyfi előmenetelt csak az egyháznál remélhetett. S Mátyás alatt még senki sem merte akadályozni jobbágyát, hogy fiát pappá ne neveltesse. Szüleim hosszú kérés és talán ajándékok által, melyek nekik koplalásba kerültek, elérék, hogy 10 éves koromban kolostorba vétettem föl. Szüleim boldogoknak érzék magukat, pedig epercben vevé kezdetét a szenvedéseknek hosszú sora, melyeken átmentem. Kirántva családom csendes köréből, elválasztva azoktól, kikhez egykor talán a barátság erős kötelékei láncolnak volna, azon kötelékek, melyek gyermekjátékaink között támadnak, és mint a szándék nélkül összebonyolított csomó, feloldhatatlanok, magamra hagyva sötét falak között, hol 10 esztendős koromban csak múlt boldogam napjaim emléke maradt vigasztalásomul, egész lelkem egy pontra irányzá törekvéseit. Emelkedni akartam. A múltnak emlékei gyermeklétemre már is aljas születésem szerencsétlen következéseire figyelmeztetének. Szüleim szeretete, természetes hajlandóságom, szóval minden nemes és nemtelen indulat, melyet keblemben hordottam, erre intett, és oly mértékben váltam nagyra vágyóvá, mint csak azon szerencsétlenek válhatnak, kiktől a sors minden szebb reményt elzárt. Soha gyermek szorgalmasabban nem dolgozott. Soha ifjú fájdalmai között fényesebb reményekkel nem vigasztalá magát. A magyar egyház és ország kormánya, még a pápai méltóság sem volt oly valami, mitől merész képzetem visszaijedne. Az életbe léptem, és úgy jártam, mint ahogy járni fog mindenki, ha távol célt tűzve ki magának, csak azt tartja szemei előtt, s feledi, hogy hozzá csak lépcsőnként juthatni. A legközelebb fekvő, az, mit elérhették, kisebbnek látszott, hogy sem miatta erőmet megfeszítsem. Végcélomról álmodoztam, és ott maradtam, honnét kiindulék. Szenvedve a kielégítetlen nagyravágyás minden kínait, elátkozva sorsomat, mely alacsony körömből kiragadott, és mégsem vágyódva vissza, hanem mindig előre, örökké elérhetetlen célom után. De minek szóljak e fájdalmakról, mondán rövid szünet után, te, Orbán, ismered e kínokat. Orbán felsóhajtott. Embergyűlölő lettem, az Isten tagadó nem átkozhatja többször a sorsot, mint én tevém e napokban. De év múlt év után, haszontalan erőködéseim közben átláttam, hogy a magas hely, mely után vágyottam, erősség, hová az egyes ki belőle kizáratott, néha forté által belopózhatik, de melynek erőszakos ostromlására nem bír elég erővel. S fájdalommal lemondva ifjúságom reményeiről, új pályát választék magamnak. Mátyás kora, melyben a tudományok e hazában nagyra becsültettek, elmúlt ugyan, de tudósokat láttam még most is, kik szegény szüléktől erede, mint én, tiszteletben tartattak, befolyással bírtak, s földi javakkal ajándékoztattak meg. S ha mindez nem lett volna nagyra vágyó lélek előtt, mint az enyém, a tudomány elég csábbal bír magában is. Nekem úgy látszott, mintha a hatalom után szebb bér nem juthatna fáradtságainknak, mint a tudomány, mely bennünket minden földi hatalom gyengeségének átlátására tanít. S mindazon erővel és szenvedéllyel, melyel egykor emelkedésemen dolgoztam, most a tudományok mívelésére vetém magamat. A felkelő nap. Sokszor a királyi könyvtárban talált, hol az egész éjszakát régi irományok között töltöttem, s a nap ismét lealkonyodott, s napi munkám nem vala bevégezve, tudásszomjam még nem volt enyhítve. Bejártam francia, olasz és Németország híresebb iskoláit. Fölkerestem azon férfiakat, kiknek munkája tudományok sötét ösvényein szövétnek gyanánt ragyognak. Homlokomat redők szántották, hajam időnek előtte őszülni kezdett. De mennyivel tovább haladtam, annyival inkább érzém, hogy megelégedést nem fogok találni e pályán sem. Ismertél, éltem ezen időszakában, s tudod, boldog voltam-e. Ó, barátom, a szomorúság, melyet arcomon láttál, a lankadság, melyet beszédimben észrevettél, azon meggyőződés eredményei voltak, hogy ennyi évig hasztalan fáradtam, és hogy éltem legjobb erejét, oly valaminek elérésére fecsérlém el, mi legfőlebb hiúságomat kecsegtetheti. Mi haszna, hogy megtanultam, miszerint az emberi nem ezredek előtt szintúgy szenvedett, mint most. S a gyógyszert, mely minden bajainknak véget vethet, nem találtam följegyezve a régiek irományaiban. Mi haszna, hogy múlt századok tévedéseit megismerem, s valóhoz nem érzém magamat közelebb ezáltal. Kétkedni tanultam azon, mit egykor bizonyosnak hittem, s min előbb kételkedtem, nem vált bizonyosabbá tanulmányaim által. Nekem a tudomány nem eszköz, de cél vala. Büszkébb voltam, hogy sem azok sorába álljak, kik nehezen szerzett ismeret töredékeiket, keresett forrásá alázva a csillagok között fejedelmek jövőjét kutatják. A történetekben a kor hatalmasai számára hízelgéseket keresnek. A természet titkait kutatják, hogy velük egy zsarnoknak napjait meghosszabbítsák. Sérté érzetemet a gondolat, hogy valamint az alkimista aranyat keresve néha rejtett igazságot talál. Úgy én, midőn az igazság felfedezésében fáradok, mint a kor számos tudósai, csak aranyat szerezzek. És hosszú fáradtságomnak azon meggyőződése volt egyetlen eredménye, hogy ismét elvesztegettem, éltem egy részét. Szegény Lőrinc, mondá Orbán, ki ez elbeszélés közben mélyen meghatva érzi magát. Valóban szegény, folytatá Emez. E földön nem volt nyomorultabb ember, mint én e napokban. Elhagyatva mindenkitől, annyira elhagyatva, mint csak a tudós lehet, ki életét múlt századok emlékével tölté. Remény nélkül, mióta azon egy dicső cél, mely után kiindultam becsét, elveszté előttem. Nem bírva múltamban még csak egy szép tettnek emlékét sem, melyre visszatekinteni szívemnek jó lesnék, mely ha lelkemben a kérdést ámat minek éltem, válaszul szolgáljon, nem volt semmi többé, mi engem az élethez kötött. Ekkor Isten megkönyörült rajtam. Panaszaim és átkaim között, melyekkel végzetemet és az isteni gondviselést vádolám, felszólalt belső szózatom, nem te magad vagy-e szenvedéseidnek oka? Így kérdeztem önmagamat. S minél inkább gondolkodám a múltamról, annál inkább meggyőződtem, hogy csak magamat vádolhatom. Boldoggá csak a szeretet tesz. Ki ezt bírja, az nincsen a remény és hit szűkében, és én nem szerettem senkit a világon. Elzárkózva önösségembe, előbb földi fény s hatalom, később a tudomány terméketlen kincse vala éltemnek célja. Isten az embert arra teremtett, hogy életével embertársainak használ legyen, és én megfeledkeztem a parancsról, azért szenvedtem. Eszembe jutott, mi szép a papnak hivatása e földön. Eszembe jutott, hogy az, ki mint én, a nép soraiból emelkedett ki, s minden szenvedéseit ismeri, nem választhat magának szebb célt, mint hogy e szenvedéseknek vigasztalójává legyen. S mióta Cegléden, szerény papilakomban megtelepettem, se Jámbor népnek Isten igéjét hirdetem, mióta híveimnek barátja, tanácsadója, apja vagyok, megelégedve érzem magamat. A nép között születtem, neki szentelem munkásságomat. Kövesd a példát, Orbán, és szíved fel fogja találni megelégedését, mely mindenikünknek csak azon pályán juthat, melyre Isten által állítatott. Én megelégedést e pályán nem fognék találni, válaszolt Orbán szomorúan. Csalódol, mondta Lőrinc. Isten a fát arra teremti, hogy nőjön, hogy zöld lombozattal ékesítse ágait, s virágot, s gyümölcsöt teremjen. És az emberi szívet arra, hogy megelégedve helyzetével örömek közt teljesítse kötelességét. De a fa, ha elfonnyod, ha idegen földbe ülteted, és az ember szív nem találhatja nyugalmát, ha, mint a tiéd, természetes köréből kiragadtatott. Te a népfia vagy. Szerény kunyhóban születtél olyanok közt, kiknek vágyai keskeny körre, kiknek szeretete kevesekre terjed, de állandó és termékeny, mint a föld, melyet eldődeink után homlokuk izzadságában mívelnek. Te a paloták között, hol senkit szeretned nem szabad, mert tőled csak hódolatot, csak szolgai alázatosságot követelnek, kiket magad körül látsz, a főhatalomért, dicsőségért, hercegi vagyonért küzdenek, és ahol neked a népfiának, e pályafutásnál, melyben részt nem vehetsz, csak azért kell kérned Istenedet, hogy a pályázók valamelyike által el ne gázoltassál, te itt megelégedve nem érezheted magadat. Nem, nem, Orbán, te megelégedve nem érezheted magadat. Midőn Isten ember erdődeinket paradicsomából elűzé. Homlokotok izzadságával fogjátok keresni mindennapi kenyereteket, ezt mondta nekik, de nem azt, hogy szolgái lesznek egyik a másiknak, és hogy kenyérért áruba fogják bocsátani meggyőződésüket. Jézus a jeruzsálemi templomból kiűzte a kereskedőket. Istenház az emberi kebel is. Az, mit itt hordunk, nem arra való, hogy vele kereskedést üzzünk. Lőrinc ez utolsó szavakat lelkesedve majdnem szenvedéllyel mondta. Én meggyőződésemmel kereskedést sohasem üztem, válaszolt Orbán szinte felindulva. Azt hiszed, mondta Lőrinc, és ajkai keserű mosolyra vonultak. A lélekvásárló soha rendes szerződésre nem lépett veled, nem te? Nem, mondta soha. Add el lelkedet, és én egy jószágot, e házat, vagyis ennyi aranyforintot adok érte. A 30 ezüst pénzt, melyekért legszentebb kötelességedet elárultad, nem számolták le tenyeredbe, s nem tartod magadat megvesztegetetnek, s talán megvetéssel nézesz le a szolgára, aki mégiscsak testi erejét adta el urának. De mi vagy a tárnok írnoka? És mi van azon kincstárban, melynek megtöltésére te s urad éltetök egész gondját fordítjátok? A nép véres verítékével szerzett fillérek, melyeknek kizsarolására te, a népfia eszközül használtatod magadat, és te nem bocsátottad volna áruba meggyőződésedet. Kötelességemet teljesítem, szólt Orbán komoran. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Ez az úr parancsolatja. Igen, s adjátok meg Istennek, mi az Istené, folytatá az előbbi lelkesülve. De nem jutottak-e hát soha Tertullián szavai eszedbe, ha minden a császári, mi marad hát akkor az Istennek? Nem jutott-e eszedbe, hogy midőn a nép végfillérei azért szedettek el, hogy ami a honvédelmére és a királyi méltóság fenntartására begyűlt, kegyencek és büszke urak zsebébe folyjon. Akkor nagynevű zászlósaink az országos terhekben részt nem vesznek, nem jutott-e eszedbe, hogy az adó, melyet a néptől beszedtek, rendesen összes vagyonát teszi, melyet rablói keze között hagytak, és melyet most a törvény ürügye alatt visznek el. Mert is tudod, az adó sok esetben nem a királynak, hanem urainknak fizettetik. Elszedetnek a nép rongyai, hogy az urak kegyetlen zsoldosaikat szebb ruhába öltöztessék. A parasztkunyhó lerontatik, hogy helyébe a földesúr fiának új kastély építessék. A többször idézett 1494-i regisztrumból kitűnik, hogy a nagyváradi püspök Bakács Tamás, az erdélyi vajda, Drágfi és más főurak cselédeinek szükséges kelmék a királyi kincstár költségén vásároltattak. Az erdő vadai szabadon legelnek vetéseinken, de a parasztnak tilos az erdőbe menni, hogy az úri vadat felneverje nyugalmából. Mindez nem jut-e eszedbe, és a vér nem for fel ereidben, ha a fényűzést látod magad körül, s ha meggondolod, hogy mindez arany és drágakő, melyek uraid ruháin díszlenek, véreid inségén vásároltattak, hogy minden gomb, melyet mentélyökön látsz, egy paraszt családot tett koldussá. Orbán felsóhajtva hallgatott. Te nem vagy érzéketlen, Orbán, folytatta Orbán kezét megragadva az előbbi. Hisz nem úrilakban születtél. Isten a népfiától a szívet miért tagadta volna meg? A napokban láttalak, midőn egy koldusasszonynak és gyermekének alamisnát adál. Arcodon könyörület látszott. A szív, melyre az egyesnek szenvedése íj hatással van, nem maradhat hidegen százezrek kínainak szemléletére. Vesd le magadról a lealázó láncokat, melyeket eddig viseltél. Hadd el a szolgaság földjét, hol eddig éltél. Nem születtél közöttük. Mi közöd neked az egyiptomiakkal, kik belőled zsarolásuk eszközét csinálták? Jár velem. A Rákoson 40 000 bajtárs vár reát, kik a legszentebb ügy mellett fegyvert fogtak. Ott a helyed. S mit használhatok, mondá Orbán nyugodtan, ha tanácsodat követve a keresztesekhez szegődöm. Ott, hol 40 000 fegyveres áll, ez egy karnak segéde a kereszt diadalát nem fogja elősegíteni. Lőrinc hallgatott. Orbán rövid szünet után folytatta. E találkozásunk nem véletlen. Többször észrevettem, hogy velem szólni akarsz, és kikerültelek, mert az ösvény, melyen haladni látlak, olyan, hol mint barátok nem találkozhatunk. Hiszem, hogy jó szándékod, az jó. De talán azt gondolod, hogy mindazt, mi táborotokban történik, nem tudják, hogy nem hallám, mire lelkesített te és társaid szónoklatok által a népet. Hogy azt hívét, hogy szavaid, melyekkel vad tömegeket lázadásra intesz, el fogják velem felettetni kötelességemet és kiirtani keblemből azon hálát, melyel uramnak, jótevőmnek tartozom. Szolgalélek, mormogott Lőrinc. Szolga? Igen, de szolgálja annak, ki egész életét a közjónak szenteli, ki a szegénynek pártfogója, jobbágyainak atya volt, ki ez nem szolgai érzetek, hanem a legtisztább hálaköt. Légy háládatos iránta, mondál Lőrinc keserűen, hisz ruhákat ad, s a posztó még finomabb annál, melyből többi cselédeinek köntöseit varratá. Jól lakol asztalánál, s kutyái csak azt kapják ebédül, mit táladon hagyál. Néha a kegyes úr nyájas szót is veszteget rád, s mindez neked oly kevésbe kerül, hogy ennyi kegyelemben részesül, csak egy apától fosztatál meg, ki telegdit védve a harcban elesett. Mi szép cserét tettél! De lám, odát a Duna másik partján kegyes uradról másképp gondolkozunk, folytatá indulattal. Telegdi a nép ellensége! Ő az, ki tanácsával a Szent Had összehívásának ellenszegült. Mert előre látta a következéseket, szakítá félbe a szólót Orbán. Mert tudta, hogy a vallás színe alatt összegyülekezett tömeg polgártársai és a haza ellen fogja fordítani fegyvereit. Polgártársai ellen, mondta Lőrinc keserűen. A szolgának nincsenek polgártársa, és a haza, amerről szólsz, nem a miénk. Eljött a nap, midőn hazát fogunk szerezni magunknak, mi is. Lőrinc, mondta Orbán a papot, ki fölkelve távozni akart kezénél visszatartva. Korlátlan hatalmat gyakorolsz a nép között. Te vagy az, ki szavaival a nemesek ellen gyűlölséget önt a sokaságba, ki a szerencsétleneket lázadásra ébreszti, ki talán még lecsillapíthatja vad indulataikat. Az Istenért gondold meg, mit mívelsz. Véghetetlen szenvedések kútforrását nyitod meg, s még a nép is, mely most apostolának tisztel, átkozni fogja nevedet, átkozni az órát, melyben közötte először megjelentél, hogy a békés országot a polgári háború határtalan szenvedéseivel áraszt el. Te az állapotot, melyben élünk, békének nevezed, válaszolt Lőrinc felindulva. Békének azt, ha a földművelő munkája gyümölcsét nem élvezheti, Ha százezrek becsülete nyugalma élte nehány száznak önkényétől függ, ha rablón és zsarnokon kívül senki nem biztos, s a minden panaszszó kegyetlen büntetésekkel nyomatik el. Ha ezt te békességnek nevezed, és ez a te békességed, ám élvezd, és állj elnyomóink közé. Én nem félek a harctól. Slőrinc visszaránták kezét, melyet Orbán a magáiban tartott, és felhét víz felé Pepé útját. Lőrinc! Lőrinc, gondolj a következésekre! Kiáltott utána Orbán. Menj uraidhoz, s áruld el rokonaidat, mondta Lőrinc megfordulva. Nem félünk haragotoktól. A bajnokok, kik a kereszt zászlaj alatt összegyűltek, nyugodtan várják be a megtámadást. De ha urat parancsára te is valahogy fegyvert kötsz, tudd meg, két nővéred férjestül táborunkban van, s ők elhozták gyermekeiket is, nehogy urok nemes szokás szerint rajtuk bosszulja meg szüleik megszökését. Siess, híd össze urad népét, s támad meg táborunkat. Mi szép érdem, ha kezeidet testvéri vérrel festve mutathatod jótevőidnek. De tudd meg, bármit tész értök, körükben soha nem lész egyéb, mint szolga, soha más, mint keserűséget nem fogsz találni házaikban. E pillanatban a kertkapu megnyílt, s Ártándi Pál lovagolt el a beszélgetők mellett. Orbánnak úgy látszott, mintha a pap szomorú jóslata már teljesülne. Tudd meg, hogy soha nyugalmat s megelégedést nem fogsz találni, mintha Isten keze sok viszontagság után végre körünkbe vezetett, mi bizonyosan történni fog. És ezzel Lőrinc lassú léptekkel eltávozott. Ki volt ez, diák uram? Kérdé az Ártándinak kaput nyitott öreg kulcsármidőn Orbánt megismerve neki még egyszer jó éjszakát kívánt. Egy régi ismerősöm, válaszolt Orbán, nem akarván a már rossz hírben álló Lőrincet megnevezni. Eppen úgy nézett ki az Isten adta, mint az az átkozott ceglédi pap, jegyzé meg az előbbi. S most Isten áldja meg kegyelmedet. Vigyázzék magára. Oly időket élünk, melyekben késő este nem tanácsos már gyalog járni. S ezzel a kulcsár becsukta a vaskapucs, nyugodni ment. Orbán még gondolatokba merülve a városnak vevé útját.